Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából. Általában 7-8 hónapig tart, amíg megnyugszik a piac egy-egy az olajkereskedelmet érintő sokkot követően. Idén februárban éves alapon mintegy 3,8%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon. A vártnál kedvezőbben alakult itthon az infláció márciusban, 2% alatt maradt a fogyasztói árindex. Februárban havi alapon csak nem 2%-kal, míg éves összevetésben 1,5%-kal csökkent az ipari termelés volumene itthon. Jelentősen nőtt az elektromos és a hibrid hajtáslánccal ellátott gépjárművek iránti érdeklődés a használt autópiacon. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Általában 7-8 hónapig tart, amíg megnyugszik a piac egy-egy az olajkereskedelmet érintő sok után. A részvénypiacokon 170 kereskedési nap a visszarendeződés átlagos ideje, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője, Mohos Kristóf közölte. Bár két hétre megnyitották a Hormúzi szorost, sok tényező együttállására van szükség ahhoz, hogy az olaj és a részvénypiacokon is megszűnjenek a nagyobb mozgások.
Az elmúlt évtizedekből több olyan geopolitikai konfliktust is felhozhatunk példának egyfajta kontextus teremtő erővel, amikor ugye az adott konfliktus hatására nagyon komoly olajár robbanás alakult ki. 1970 óta érdemes nézni szerintem ezeket a folyamatokat, és hát itt ugye többek között az öbölháborúra, a líbiai forradalomra, az orosz invázióra, ugye korábbi iráni háborúra, vagy akár a jomkipuri háborúra lehet gondolni. Alapvetően az első és legfontosabb dolog, amit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy egyértelműen nem lehet megmondani, hogy a történelmi példák alapján milyen lefolyása lesz a mostani konfliktusnak, ugye nyilván egy csomó tényezőben egészen eltérő a mostani helyzet a korábbi konfliktusoktól, ugye a direkt olajpiaci kitettség mértéke, ugye az aktuális világgazdasági folyamatok, ugye az inflációs növekedési kilátások, szóval ez azért egy komoly zárójelet tesz azzal kapcsolatban, hogy mekkora fontossága van ugye a múltbeli események vizsgálatának. Viszont egy elég markáns mintázat elég tisztán látszik, hogyha célzottan ugye az olajárak alakulását nézzük. Általában láthatunk egy azonnali és meredek drágulást az olajárában, ugye ez most sincsen másképpen, tehát hogy bőven $100 fölé ment a Brentnek a holdonkénti jegyzése a háború február végi kitörését követően. Ez viszont általában egy fokozatos lecsengés, csökkenő árak követték a múltban, amikor így kvázi a piac megnyugodott az első sokból, és inkább azt kezdte elárazni, hogy a világgazdasági hatása mégis mekkora lesz az adott konfliktusnak, és általában azt lehet mondani, hogy egy olyan 160 kereskedési napon belül nagyjából ki is árazódott a geopolitikai prémium a nyugati olajból, tehát a Brentből. Ez a 160 kereskedési nap, ez úgy hozzávetőlegesen 7,5-8 hónapot jelent, de még egyszer mondom, ez ugye egy történelmi átlag.
A korábbi olajválságokat mennyire jellemezte hasonló helyzetet azt, hogy a Hormuzi szorost lezárták?
Első körben ugye nagyon fontos tisztázni, hogy a Hormuzi szoros ugye a világkereskedelem egyik legszűkebb keresztmetszet, ugye itt halad át a globális olajkereskedelemnek több mint 25%-a, meg egyébként amiről kicsit talán kevesebben beszélnek, a műtrágyagyártásnak és a kulcselemei, meg ugye a műanyag gyártáshoz szükséges elemek is. És hát eddig a múltban már többször is volt egyfajta ilyen fegyverként fenyeget erőként Irán kezében az a lehetőség, hogy na akkor majd ők jól lezárják a Hormuzi szoros, de igazából eddig arra még nem volt példa, hogy ilyen tartós kiesés legyen ezen a szoroson, mint amit most már láthattunk így az elmúlt hetekben. És hát éppen ezért ezt említettem is, hogy a történelmi példákból nem feltétlenül lehet teljes mértékig kiindulni, és nem kell készpénznek venni az akkor látott folyamatokat, mert itt ugye azért már több hetes kiesés láthattunk, például az olaj, meg akár az LNG, tehát a földgáz ellátás tekintetében is, és hát ugye nagyon fontos kérdés lesz, hogyha még ez a jelenleg éppen kéthetes tűzszünet egyáltalán tényleg csak tűzszünet marad, és utána folytatódnak a harcok, és esetleg újra lezárják a Hormuzi szorost, akkor nyilván az egy nagyon komoly, akár soha nem látott olajpiaci sokkot is okozhat, ami begyűrűzve a gazdaságban nagyon komoly inflációs hatása, és ugye a növekedést is megállíthatja világszinten. Illetve hát ugye nagyon fontos lesz még, hogyha a legjobb eset is valósul meg, tehát hogy béke, és tovább tudnak menni a szállítmányok a Hormuzi szoroson, ugye ebben az esetben is nagyon kérdéses a felfutás, tehát hogy milyen mértékben, milyen ütemben és milyen gyorsan tud mondjuk például az egyik legfontosabb LNG piaci szereplő Katar hogyan tudja újraindítani a cseppfolyósító üzemeknek a termelését, illetve így a szállítást is ezen keresztül. Ugyanígy az olajpiac is egy nagyon kényes helyzetben van jelenleg. Ugye a közel-keleti finomítói kapacitások azért nagyon komoly károkat szenvedtek ezekben a hetekben. Ahhoz, hogy elérjük, hogy ne legyen olyan szűkös a piac, mint amit most láthatunk az olaj és a gáz esetében is, ahhoz elég sok tényezőnek kell, elég sok csillagnak kell együtt állnia. Ebben jelenleg csak reménykedni tudunk.
Hasonló turbulenciákat élnek meg a világ tőzsdéi is. Erre is van hasonló becslés, hogy körülbelül mennyi a visszarendeződés ideje?
Igen, itt talán egy még pontosabb előrejelzést lehet mondani azzal kapcsolatban, hogy mire lehet számítani a részvénypiacokon. Ugye, ha történelmi példákat megnézzük, tényleg így az 1970-es évekig visszamenőleg, akkor nagyon szépen látszik, hogy van egyfajta, hát egy ilyen szemmel látható áthutási idő, egy ilyen nagyon komoly bizonytalanság, amikor jelentős csapkodások vannak elsősorban inkább lefelé, de akár felfelé is a tőzsdéken. Ugye ez az az átmeneti időszak, amikor a piacok kvázi azt mérlegelik, illetve azt döntik el, hogy éppen mekkora bajt okoz a világgazdaságnak az adott sok. Ez az átfutási idő, ez az elmúlt 6 ilyen jelentősebb olajpiaci sok esetén szinte mindig ilyen 120-130 kereskedési nap volt, ez ugye nagyjából 170 naptári napnak felel meg. Eddig az időszakig, tehát mondhatni azt, hogy látványosan bizonytalankodtak a befektetők, nem tudták belőni, hogy az adott geopolitikai soknak milyen és mekkora hatása lesz a gazdasági aktivitásra, növekedésre, inflációra, és hát ugye a tőzsdei vállalatok eredménytermelő képességére. Viszont 170 naptári nap után jött el eddig az elmúlt tényleg 6 ilyen globális olajpiaci sok esetén mind a 6-szor az a vízválasztó, amikor hát szinte azonnal és látványosan meglett az iránya az amerikai tőzsdéken, de 3-szor lefelé, 3-szor felfelé ugrottak el a piacok, szóval majd erre lesz érdemes odafigyelni, ez ugye bő 6 hónap.
Mohos Kristófot, a portfólió elemzőjét hallották. Idén februárban éves alapon mintegy 3,8%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene a naptárhatással igazított adatok szerint. Az előző hónaphoz, vagyis januárhoz képest is volt egy szerényebb mértékű növekedés, mondta az Inforádiónak az Erste Bank makrogazdasági elemzője. Nagy Jánossal beszélgettem.
Tudott bővülni a forgalom februárban januárhoz képest, 0,4%-kal nőtt a volumen. Ezt elsősorban a tartós cikkek kiskereskedelem és az üzemanyag kiskereskedelem segítette a második hónapban, és összességében 3,8%-os volt az éves alapú növekmény ugye az előző év azonos időszakához viszonyítva.
Ugye sokáig nagyon gyenge teljesítményt mutatott a kiskereskedelmi forgalom, viszont úgy tűnik, hogy most már több hónapja átfordult a pozitív tartományba. Mi ennek az oka?
Elsősorban a meghatározó fundamentális ok az a reálbérváltozásnak, a pozitív reálbérváltozásnak tudható be. Ugye az, hogy az infláció fölött alakulnak a nominális bérnövekedések átlagosan az országban, és ez az, ami a legfontosabb mozgatórugó és több elköthető jövedelmet hagy a háztartásoknál.
Hogyha részletesebb bontást nézzük, akkor hol bővült leginkább a kiskereskedelmi forgalom?
A nagyobb termékcsoportokat tekintve az úgynevezett nem élelmiszer, vagy ahogy inkább szoktuk hívni a tartós cikkek forgalma, az az, ami leginkább meghatározó. Nem ez bővült a legnagyobb mértékben, de ez a legnagyobb súlyú, ami kifejezetten nagy 5%-os bővülés mutatott. Az élelmiszerek, illetve az élelmiszer jellegű vegyes üzletekben ezúttal egy visszafogottabb növekedés mutatkozott meg, ez nagyjából 2%-kal bővült, és az üzemanyag kiskereskedelem volt kifejezetten erős a második hónap. Abban, itt 6%-ot is meghaladó értékesítésről lehet beszámolni.
Mire lehet számítani az év további részében? Mire lehet számítani például akár márciusban, illetve áprilisban?
Alapvetően a forgalom további bővülésére számítunk havi alapokon, tehát a reálbérváltozás, a pozitív reálbérváltozás az év elején látott alacsony infláció egyértelműen támogatja ezt a folyamatot. Választások elé érkező jóléti intézkedések is itt az év elejét meg tudják nyomni érdemben, és az év második felében következhet be lassulás. Egyrészt a közel-keleti háború miatt bekövetkező energiaár sok vélhetően addigra az év második felére nyárra éri el a hazai boltokat és az árszínvonalat, így ennek lehet egy lassító fékező hatása. A másik fontos történet pedig a munkaerőpiacon megfigyelhető romlás a foglalkoztatottak számában, illetve az évelején a munkanélküliségi ráta is megugrott, így ez a másik tényező a munkaerőpiac felől a bérdinamikán keresztül jöhet egy lassuló hatás, ami valamelyest fékezheti a bővülést majd az év második felében.
Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallották. A februári 1,4-ről márciusban 1,8%-ra emelkedett az éves infláció Magyarországon. Az adat azonban még így is kedvező, és elmaradt az előzetes várakozásoktól, az elemzők többsége ugyanis 2% feletti áremelkedéssel számolt. Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
Annyiban mindenképpen meglepetést okozott, hogy a vártnál kisebb volt az emelkedés, hogy a februári 1,4%-ról 1,8%-ra emelkedett az áremelkedési ütem. Az elemzők szinte kivétel nélkül, vagy kevés kivétellel 2% feletti inflációs adatot vártak. Tehát magyarul a folyamat iránya nem volt meglepő, de annak mértéke talán meglepetést okozhat.
Ebben az inflációs adatban mennyire játszott szerepet az, hogy ugye még az ár- és topintézkedés életben van, illetve az, hogy a kormány az üzemanyagokra árkorlátozást vezetett be?
Ugye az ár és top most már több mint egy éve hatályban van az élelmiszerek esetében. Korábban azt mondták szakértők, és mi is azt gondoltuk, hogy összességében az ár és topok és egyéb önkéntes árkorlátozó intézkedések nagyjából 1,5%-ponttal csökkenthetik az inflációt, tehát ez továbbra is érvényben van, és ez továbbra is igaznak mondható. Ugye a kormány március 10-én vezetett be védett árat az üzemanyagok esetében a közel-keleti háború miatt. A KSH gyakorlatából azt lehet tudni, hogy ők a hónap első 20 napjában végzik az árak felírását minden hónapban. Tehát ez azt jelenti, hogy azért a március első 10 napjában mért üzemanyagárak még magasabbak voltak, a védett ár előtti üzemanyagárak még magasabbak voltak, mint a februári átlagár, és részben ennek köszönhető az infláció emelkedése, vagy mondhatjuk úgy is, hogy szinte teljesen ennek tudható be az infláció emelkedése az üzemanyagáraknak. Ha megnézzük a havi árváltozásokat, akkor az egyéb cikkek és üzemanyagok esetében látszik egy jelentősebb megugrás és ruházkodási cikkek esetében, ahol pedig a szezonalitás az, ami meghatározta az árakat. Tehát ez a két termékkategória az, ahol jelentősebb áremelkedés látszott havi alapon. A többi esetben minimális változásokat mért a statisztikai hivatal.
Ugye a lakosság az meglehetősen érzékeny a korábbi inflációsok miatt az élelmiszerárak emelkedésére. Itt volt változás?
Jelentős változás nem volt, gyakorlatilag stagnáltak az élelmiszerárak, mint havi, mind éves alapon. Tehát mondhatjuk azt, hogy véget ért az intenzív élelmiszerár emelkedés korszaka. Ebben persze a nemzetközi folyamatok is segítenek, ugye a globális élelmiszerár csökkenés vagy stagnálás az, ami a magyar árakba is begyűrűzött.
Mennyire maradhatnak ezek az inflációs folyamatok továbbra is ilyen kedvezőek? Ugye az IMF az idei globális növekedési kínálatásokat lefelé módosította, ugyanakkor az inflációs várakozásokat pedig felfelé, tehát lehet-e itt még meglepetés az inflációs adatot nézve a következő hónapokban?
Ugye ehhez jó lenne azt tudni, hogy alakul a közel-keleti háború. Most ugye éppen arról beszéltünk, hogy sikerült egy kéthetes tűzszünetről megállapodni, aminek örülnek a piacok. Ha a globális környezet támogató marad, tehát a háború nem eszkalálódik ismét, hanem valóban sikerül ezt tartósan lezárni, és az energiaárak visszacsökkennek akár a februári szintjükre, akkor viszonylag olcsón megúszhatja a világgazdaság, tehát egy kisebb inflációs emelkedéssel, vagy inflációs sokkal, vagy mini sokkal. Azonban, hogyha ez egy elhúzódó háború lesz, az energiaárak továbbra is magasan ragadnak, szállítási nehézségek lesznek, akkor azért továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy érdemben magasabb lesz az infláció. A következő hónapokban, ami érdekes lesz, az, hogy az áprilisi adatból már gyakorlatilag teljesen eltűnik majd az ár és topok hatása, hiszen ugye egy évvel ezelőtt vezette be a kormány, tehát az éves bázisból azok el fognak tűnni, illetve hogy az év közepén lesznek majd érdekes momentumok, hiszen ugye május végéig vannak most érvényben ezek az árrésztoppok, az év közepéig vannak érvényben a megállapodások különböző szektorokkal, telekom cégekkel, bankokkal, biztosítókkal, gyógyszergyártókkal arról, hogy nem emelik az áraikat, és a kormány ugye januárban fél évvel halasztotta el az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, ami szintén ugye júliustól aktuális lenne. Tehát az év közepén jöhet majd egy komolyabb megugrás az inflációba. Elemzők most azt gondolják, hogy ennek hatására az év második felében azért magasabb áremelkedéssel számolhatunk, az év végére újra akár 4% környékén is lehet az inflációs ráta.
Egy ilyen egyszeri kedvező és meglepetést okozó inflációs adat a kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozásokat felerősítheti?
Itt is érdemes megvárni azt, hogy mi lesz a közel-keleti konfliktus további sorsa. Ugye most viszonylag könnyű helyzetben van a Magyar Nemzeti Bank, hiszen április végén lesz majd csak a következő kamatdöntő ülése, tehát van idejük úgymond megvárni azt, hogy alakul annak a geopolitikai fejlemények. Ugye az látszik, hogy ez az 1,8%-os inflációs adat, ez a jegybank tolerancia sávja alatt van, ugye a jegybank 2 és 4% közötti inflációt céloz meg, tehát ez a 3 ± 1%-os tolerancia sáv. Tehát ez alapján akár csökkenthetné is a kamatot a monetáris tanács. Kérdés, hogy nem a geopolitikai kockázatokat hogyan értékelik majd a következő ülésen, illetve ugye addig eltelik még ez a kéthetes tűzszünet. Kérdés, hogy ezt követően hogyan alakul tovább a konfliktus, tehát a két hét lejártát követően egy végleges lezárás felé mozdulunk el, vagy újra fellángolnak majd a feszültségek, illetve hát közeleg a vasárnapi parlamenti választás. Kérdés, hogy az ahhoz kapcsolódó esetleges pénzpiaci kilengéseket, a forint árfolyamának esetleges kilengéseit hogyan vészeli át majd a magyar gazdaság, és egy bank mit gondol ezekről, ezeket mennyire tekinti átmeneti folyamatnak. Tehát én azt gondolom, hogy nagyjából két héten belül ezzel kapcsolatban okosabbak lehetünk.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Februárban havi alapon csaknem 2%-kal, míg éves összevetésben 1,5%-kal csökkent az ipari termelés volumene Magyarországon. A KSH tájékoztatása szerint a legtöbb ágazat teljesítménye gyengén alakult, a járműgyártás teljesítménye pedig visszaesett. Az adatról Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztem.
Februárban az előző év azonos időszakához képest 1,5%, a januárihoz képest 1,8%-kal csökkent az ipari termelés volumene. Ugye ez mindenképpen egy kedvezőtlen adat. Abból a szempontból azért nincs meglepetés, hogy az előző két hónapban havi alapon növekedés volt, ezután azért egy csökkenés nem meglepő, de ennél mindenképpen kisebb mérséklődésre számítottunk. Ugye azt még hozzátenném, hogy ez egy februári adat, tehát ebben az iráni háború hatásai még nincsenek benne, ugye ez február utolsó napjaiban tört ki, hétvégére esett igazából a piaci hatások is márciustól jöttek.
Hogyha az egyes ágazatok teljesítményét nézzük, akkor van olyan ágazat, ahol pozitív volt a teljesítmény, és volt olyan, amelyikben különösképpen gyenge?
Ilyenkor még a KSH a részletes számokat nem ismerteti, de azt elmondta, hogy a nagyobb súlyágak közül a számítógépgyártás teljesítménye növekedett. Ugye ezt már megszoktuk, ezt hónapról hónapra jól teljesít ez az ágazat, illetve a villamos berendezés gyártás ágazatot emelte ki, ide tartozik az akkumulátorgyártás, tehát itt most már talán valami beérik a korábbi beruházásokból, míg azért korábban itt inkább rossz adatok jöttek, az elmúlt néhány hónapban már azért pozitív adatokról számolt be a KSH. Hogyha a másik oldalt nézzük, a negatívanban teljesítő ágazatokat, akkor egyrészt a járműgyártást emelte ki a KSH. Itt ugye nyilván van egy keresleti hatás, tehát a külső kereslet nem annyira erős. Másrészt pedig vannak egyedi hatások. Itt a BMW-nek az indulása már az előző hónapban is érdemben felfelé húzta a teljesítményt, viszont a Mercedes átállt egyműszakosra, ez pedig fékezi az ágazat termelését. Kiemelte még a KSH az élelmiszeripart, mint ahol csökkent a termelés volumene. Ugye ez azért érdekes, mert egyébként a mai kiskereskedelmi adatban arról számol be szintén a KSH, hogy 2,2%-kal nőtt az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom. Tehát itt azért van kereslet. Hát vélhetően egyrészt a gyenge mezőgazdasági termés játszhat szerepet, másrészt az ágazat alacsony versenyképessége, illetve ugye ebből az következhet, hogy azért a hazai vásárlók is inkább a külföldi termékeket vásárolták, vagy másképpen megfogalmazva a kiskereskedelmi láncok inkább ezeket árulták.
A következő hónapokban mi várható? Az ipar teljesítménye javulhat?
Vegyes tényezők befolyásolhatják az ipart a következő hónapokban is. Ugye azért az iráni háború és annak elhúzódása mindenképpen egy kockázat, egy negatív irányú kockázat, még akkor is, hogyha éppen jó hírek jöttek, és 15%-kal csökkent az olajára, de ez ugye rámutat arra, hogy milyen jelentős mozgások, milyen jelentős bizonytalanság van a piacon. Nagy kérdés, hogy a német gazdasággal mi lesz, bekövetkezik-e a várva várt csoda, a várva várt megnyúlás. Ugye ezek az új gyárak azért mindenképpen bővíthetik a termelést, bővíthetik az ágazat teljesítményét. Ugye itt azért előbb-utóbb a Mercedes-től is várjuk, hogy visszaáll két műszakossal a termelés, de azért összességében az első negyed évben még inkább visszahúzó erő lehet az ipar.
Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Jelentősen nőtt márciusban az érdeklődés az elektromos és a hibrid hajtáslánccal ellátott gépjárművek iránt a használt autópiacon. A dízelautókat egyre kevesebben keresik, derült ki a használtautó.hu márciusi összegzéséből. A részletekről Korolevszki Márkot, a használtautó.hu üzletág vezetőjét kérdeztem.
Egy nagyon-nagyon erős hónapot zártunk érdeklődés szempontjából, tehát több mint 453 ezer érdeklődést generáltak a látogatók a weboldalon, ugye ez telefonszám vagy e-mailes érdeklődést jelent, tehát hogy növekszik az érdeklődés a használt autók iránt. Másik ilyen érdekes folyamat, hogy az SUV-k kereslete tovább növekszik, tehát éves összehasonlításban 20%-kal növekedett. Az átlagár az most nagyon elmozdult felfele, a 4,9-ről 5,5-re, de hát ugye ez egy hónapot hasonlítunk, viszont ugye ezzel párhuzamosan az átlag életkor is csökkent a kínálati oldalon 13,16-ról 12,56-ra. Ami viszont szerintem sokkal-sokkal izgalmasabb, hogy bár még mindig a hagyományos meghajtási láncok vezetik az érdeklődési kört, tehát természetesen a benzin és a dízel az, ami leginkább elviszi az érdeklődéseket. Szám szerint azt jelenti, hogy a benzin 233 ezer, a dízel kb. 145 ezer érdeklődést generált. De ami nagyon-nagyon izgalmas, hogy a dízel több mint 12%-kal csökkent az előző hónaphoz képest, ami egy elképesztő változás. Egy hosszú, szép, lassú trendnek egy ilyen begyorsulása látható. Ugye ez az érdeklődés, csökkenés, ez igazániból áttolódott az elektromos és hibrid piacra, sőt, folyamatosan látjuk, ugye, hogy a dízelnek a népszerűsége csökkent, tehát egy fogyasztói ízlésváltozás is van a háttérben, de ami a legizgalmasabb, ugye ez a használt a másodlagos piacoknak a mechanikája, ugye a másodlagos piac mindig az elsődleges piacot követi le egy ilyen 3-5 éves csúszással, és ez látszódik, hogy a magyarországi új autóvásárlásoknál ugye a céges vásárlások azok, amik igazándiból drive-olják ezeket, és ott már nagyon régóta látszódik egy eltolódás a dízel személyautóktól az elektromos és hibrid meghajtási láncok felé.
Milyen arányú ez az eltolódás? Tehát ugye még igazából nincs olyan messze az az időpont, amikor először megjelentek az elektromos autók a piacon, a hibrid autók azok már korábban is jelen voltak, de milyen arányú most az érdeklődés a hibrid, illetve az elektromos hajtásláncok iránt?
Elektromosban ilyen közel 44 ezer érdeklődés volt, de ez 86%-os növekedés. A hibridnél kicsit több mint 24 ezer érdeklődés, és ez pedig 32%-kal nagyobb érdeklődés az előző évhez képest.
Korolevszki Márkot, a használtautó.hu üzletág vezetőjét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért. A műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Sipos Ildikó.